Murray splits the defense behind the back. Fires a three. Oh, he puts it in.
Harden trying to get free. Down to three. Down to two. It's a three. Good. Good. He got it.
Tatum drives down and throws it down. Wow.
Spread floor. Lillard with 47 tonight. Working it down to 2-1. A deep three.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez itt az End One Podcast, a mikrofonnál Hajnal Dani,
és még
Omar Little. Ezt egy kicsit ilyen zavarosan vezettük föl,
nem baj.
De nem baj, majd a témában sokkal tisztábbak leszünk. Mielőtt oda megyünk, azelőtt azt szeretném mondani, hogy kösz, hogy leveleztek velünk, és hogy mindenféle információban kisegítetek minket.
Nagy örömmel olvasunk a hibáinkról, elszólásainkról és hasonlókról.
Vagy bármi másról is. A mai témánkat a playoff adja igazából, illetve az, hogy itt a szezon végén már mindenki erősen találgat egyrészt az egyéni díjakról, amit mi most egy kicsit hátrább sorolunk, másrészt arról, hogy ki lesz majd a bajnok. Mire a következő adás elétek kerül, addigra már a play-innél fogunk tartani, de most az utolsó héten azért már nézegetjük, hogy milyen párosok fognak majd előállni, és akkor a végén ki lesz az, aki majd nagyon nevet júniusban. Mi egy picit máshonnan próbáljuk most megfogni ugyanezt a kérdést. Tehát azt, hogy ki lesz a bajnok, vagy ki lehet a bajnok, ezt a játékosok oldaláról próbáljuk megközelíteni. Nyilván sokat fogunk még majd az elkövetkező hetekben beszélni arról, hogy melyik csapat milyen formát mutat, de mi most arra próbálnánk egy picit fókuszálni, hogy karrierívek, vagy nem is tudom, hogy kell ezt mondani. A játékosok hogyan kerülnek a ligába, mikor várható az, hogy igazán meg tudják segíteni a csapatukat, és meddig várható ez. Tehát mondjuk a 13. évében levő Jimmy Butler fel tud-e jutni arra a csúcsra, ahol még nem járt, vagy a,
jó, hát
a 11. évében lévő Janis tud ismételni, vagy a 12. évében levő Lillard tud fölmenni.
Jó, azért ez nem egy exakt tudomány, ráadásul ugye alapvetően valaki nyer, vagy ismétel, vagy bármi, nem azért ismétel, mert épp abban az évben jár, de próbálunk összefüggést keresni a között, hogy mikor jó valaki igazán, és hányadik évében van.
Méghozzá részben azért is, mert hogy ezt nem csak mi csináljuk, hanem ezt amennyire ez látható, meg amennyire erről lehet tudni, azért ezt mondjuk a front office-ok is csinálják valójában, tehát sok esetben azon túl, hogy megnézik egy játékosra, hogy ő milyen, bizonyos statisztikai adatokat is projektálnak.
Hát, sőt, ilyen egyetemi disszertációk, meg professzorok is csinálnak ezekből mindenféle statisztikákat, amit aztán prezentálnak az NBA vezetőinek, vagy a csapat vezetőinek, abban a reményben valószínűleg, hogy aztán majd őket, nem tudom, alkalmazni fogják, vagy felkérik őket újabb és újabb ilyen kutatások készítésére. Meg hát valószínűleg ezeknek egyre nagyobb szerepük van, tehát ahogy minden sportban technika, meg a technológia, meg a számok alapján sokkal több minden történik, mint régen. Régen az volt, hogy rúgott két gólt, akkor megöregették a vállát és leigazolták. Ma már ez egy sokkal hosszabb folyamat, és nem azt nézik feltétlenül, hogy hány pontot, meg hány izét, hanem ahogy te mondod, valószínűleg megnézik, hogy hú, hát ez tök jó, mert dob egy meccsen 30 pontot, de hát hú, már nem tudom, 9. évében van, akkor lehet, hogy a statisztikák azt mutatják, hogy a 11. évétől már hát ez sokkal rosszabb lesz, akkor már nem fektetünk bele pénzt, meg időt. Tehát ez egy fontos szempont, hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonítanak csapatvezetők valóban annak, hogy ki hányadik évében van, függetlenül attól, hogy mennyire jó játékos, vagy mennyire jó az éppen aktuális teljesítménye. Ami engem a legjobban meglepett így kezdésnek, hogy milyen hosszú az átlagos NBA karrier, aztán rájöttem arra, te tudod, hogy milyen hosszú az átlagos NBA karrier?
Hát ez az 5 évet szokták.
Igen, 4,5 év egyébként, de hát ez valószínűleg úgy van, hogy aki 10 napos szerződést kap egyszer az NBA-be, azt is beleszámítják ebbe. De nekem akkor is nagyon meglepő.
De egyébként ugye a 4 év az milyen vicces, jó, oké, itt 4 pluszos,
igen,
amit kihoznak általában, hogy az gyakorlatilag az újonc szerződésnek a 4 éves hosszával.
Igen.
Egyezik meg, tehát vajon ez egy véletlen egybeesése, tehetnénk fel a kérdést, de igen, én azt gondolom, hogy az átlagban abszolút benne vannak a 10 napos szerződések, benne vannak azok, akik véletlenül jönnek 38 éves korukba, kipróbálják magukat még az NBA-ben, európaiak mondjuk. Mondjuk a Rigodó nevű játékos volt ugye anno, akit a Dallas egyszer nagy fanfárokkal elhozott, egy igazi európai sztár volt, még a nagy francia generációk előtt, vagy lehet, hogy ezek most csak a közepes francia generációk voltak, amiket mi nagynak nevezünk még, mert most jön majd az igazi, de hogy ebben mindenki benne van, és amennyire úgy nézegettem, általában azért inkább ez a 7 év körüli, ami...
Hát azok, akik rendesen ott vannak és ott maradnak.
És hát azért ott is, ugye nyilván ez a szerepektől függ, tehát hogyha valaki All-Star lesz, akkor ott azért már azt látjuk, hogy ha csak egyetlen egyszer lesz is All-Star, akkor is azért 12 évet azt már általában megkarcolják ezek a játékosok, vagy átlagban megkarcolják, inkább azt mondom, tehát ebben nyilván benne van a LeBronnak a 20 is, meg benne van az az egy-két játékos, aki csak nagyon ritkásan lesz, vagy egy egyébként nem túl emlékezetes karrier egyetlen kifutott évében lesz mondjuk. Tehát mondjuk a Chris Kamen, a híres német válogatott center, azért mondjuk nem csak az NBA 75-ben nem került be, hanem vélhetően az NBA 750-ben
se kerülne.
És azért egy erős küzdelem lenne, és sokan felsikoltanának, hogyha bekerülne. Ennek ellenére azt hiszem, hogy 2010-ben talán, vagy valahogy így, All-Star volt. Nyilván volt még egy időszak, amikor egy kicsit más is volt a kiválasztás, tehát csak egy megadott listából szavazhattál, most meg gyakorlatilag azért ugye szabad szavas a szavazási metódus. De most nem is mondanám, hogy mindenképpen ragadjunk le itt az All-Star-nál, csak hogy azért ez egy olyan szempontból persze picit predesztinálja ez is, és logikus, tehát nyilván a sztárok vannak ott tovább, és a kis kiegészítő emberek, akik könnyebben cserélhetők alapvetően, meg talán nekik is kevesebb a motivációjuk bizonyos szinten már, ők meg hamarabb kopnak ki.
Hát igen, de az is egy nagyon érdekes kérdés, mert azt is megnéztük ugye elég sok drafton keresztül, hogy mondjuk az első körből vegyünk 30 játékost, hány olyan van, aki mondjuk az elmúlt 6-8-10 év draftját veszed, mondjuk nem a 2 évvel ezelőtti, aki mondjuk a 10 évet kihúzza, vagy a 8 évvel ezelőttiből a 8 évet kihúzza. És az is azért nagyon, most nem tudom, az egy dolog, hogy aki mondjuk nem játszott a 10 évvel ezelőttiből 10 évig, az mondjuk olyan, mint az Embiid, aki azért nem játszott 10 évig, mert sérült is volt. De hogy azért, ha a fele az már nagyon sokat mondok. Tehát kevés olyan draft van az elmúlt 10 évben, kivéve az elmúlt közeli éveket. Tehát mondjuk azt megnéztem, hogy a 8 évvel ezelőttiből 16 játékos a 30-ból nem játszik 8 éve az NBA-ben, és mondjuk a 10 évvel ezelőttiből meg összesen 8 játékos van, aki 10 szezont végigjátszott. Mondom, van az egy-két sérülés, de nagyon
igen,
sok
de,
ilyen 2-3-4 éves.
Tehetékéség benne van.
Tehát az, hogy valaki első körös és 2-3 év után, ha nem is a fele, de mondjuk a harmada kihullik, az azért nagyon ijesztő, vagy nagyon, nagyon azt mutatja, hogy mennyire nincs korreláció.
Egyfelől igen, de azért ebben szerintem nagyon benne van az is, hogy akkor, hogyha egy picit a draftről beszélünk, mert valóban most mielőtt elkezdjük felépíteni, hogy a mostani játékosok, azért nekik volt egy előéletük ehhez, és általában azért ugye azt mondhatjuk, hogy a legtöbb játékos az valamikor életében volt kvázi sztár. Most ez lehet, hogy az iskolai csapatban volt sztár, meg lehet, hogy a megyében volt sztár.
Hát ott biztos.
De hogy valamilyen szinten ezek igen, a játékosok voltak sztárok. Ebben persze vannak azok is, akik egyszerűen fizikai valójuknál fogva korai érettek voltak, és a korosztályukban náluk két fejjel kisebbeket egész egyszerűen lenyomták. De mondjuk azt, hogyha ezt levágjuk róla, mert ez az a zsír, ami azért szerintem nagyjából a draftre talán már úgy kihullik, szóval oda, ha csak ez van, hogy valaki nagyobb volt, azt főleg mostanra már azért a draften könnyebben elfelejtik, a tudományos mérések és az adatok kumulálása révén. De azért azt elmondhatjuk, hogy egy draft úgy néz ki egy kicsit, hogy megpróbálsz választani olyan játékosokat, akiket... Tehát a legjobb az az, akiről most azt látod, hogy már most is nagyon jó, és még van benne ez az upside, amit még senki nem érintett meg, tehát te még majd fogod tudni őt fejleszteni, és akkor lesz belőle valami. Vannak azok a játékosok, akik most nem nagyon jók, de hatalmas upside van bennük, mert látjuk, hogy a karfesztávuk az innentől elér Moszkváig mondjuk, és akkor ez majd nagyon jó lesz.
Hát és akkor általában az a stratégia, hogy ha felerősítjük, akkor majd ő lesz itt a csodajátékos.
Igen, és azért egyébként vannak erre olyasmi példák, tehát a Jannis-t, amikor draftolták, 15-ként egyébként, tehát pont a Laterin kívül, akkor azért ő nem, tehát a görög másodosztályban
nem úgy nézett
játszott,
ki, mint most.
És nem úgy nézett ki, mint most, és egyébként bár nyilvánvalóan valamiféle kosárlabda ösztönt mutatott, de azért elsődlegesen a fizikai felépítése és a harcossága, elszántsága volt az, ami őt elvitte odáig, hogy drafteljék, tehát a Jannis...
Ő, de ezért 15. választott, és nem második, meg első.
Igen, ez így van.
Mert ha akkor úgy nézett valaki, mint most, akkor az első választott.
Igen, mint ahogy egyébként én a Lukával akartam volna párba állítani, tehát hogy a Lukát meg mondjuk pont nem a kinézete miatt draftelték, hanem azért, mert mondjuk addigra a 2 millió igen. Szlovénia már Európa bajnok volt, és egyébként évek óta a Real Madridban játszott. Mennyi, igen, szóval, hogy ezek egészen más karrierutak, és ezzel együtt ugye egyelőre a Jannis az, akinek van egy bajnoki gyűrűje, a Luka meg az, akinek nincsen. És egyébként, ha valaki utána akar nézni, akkor nagyon-nagyon az idők hajnalán, az End One Podcast 6.-7. adásában, akkor egy kicsit beszélgettünk arról, hogy vajon mi kell ahhoz, és lesz-e Lukának majd bajnoki gyűrűje a pályafutása végén. Lehet, hogy ezt egyébként még majd valamikor ezt az adást újra forgatjuk az új eltelt 3 év ismeretében. Na mindegy, szóval csak azt akartam mondani, hogy ugye vannak ezek a játékosok, akiket így, vannak azok a játékosok, aki általában, és most ugye itt 2 külföldit mondtunk, de hogy a külföldi játékosoknál ugye eleve kicsit, hogy mondjam, hangyásabb a kép, vagy igen, szóval nem teljesen egyértelmű, hogy azok az adatok mit mutatnak, tehát az amerikai játékosokról nyilvánvalóan egy olyan adatbázis van, ami kvázi verhetetlen, tehát ott azért nagyon nehéz átsiklani a...
Hát és mennyi olyan dolog lehet, amit mi nem látunk, de már hogy látjuk, de nem tudjuk úgy értelmezni, mint az a csapatonként, nem tudom, 5-10-20 ember, akinek csak ez a dolga, hogy megtalálja a következő 20 évre a franchise player-t.
Igen. És akkor vannak egyébként azok a játékosok, akik az egyetemi bajnokságból jönnek, és ezt ahogy a múlt héten is, meg előtte is ezt azért te emlegetted elég rendesen. Bocs egyébként, mire már lemegy ez az adás, addigra ti fogjátok tudni, hogy ki az egyetemi bajnok.
Igen, de a múlt hetire visszautalva az általán említett Zekidi ismét megválasztották az év játékosának, függetlenül a döntőtől. Tehát, hogy ő ugyanaz NBA-ben, hogy 2 évben egymás után legjobb játékosnak választották most már. Ugye múlt héten még csak egyszeres volt, és hát továbbra is valahol az első kör végén, második kör elején.
Hát igen, vagy most már vannak
egyébként. Most már valahol ilyen 10-valahanyadikra, de azért mindig, tehát, és ő tényleg a domináns játékos az egyetemen.
Na de és egyébként meg azt akartam mondani, hogy ugye vannak azok a játékosok is, tehát az egyetemről is, akit első év után elhoznak, azt azért lényegében véve azért hoznak el, hogy majd még hova fejlődhet. A 4 éves játékosokra, tehát akik végigjárják az egyetemet, ott van az, hogy azokat meg inkább csak azért hozzák, mert hogy bizonyos pozíciókra, mint egy kiegészítő embernek képzelik el őket. Tehát aki végigjárja, ott általában nem várják tőle azt, hogy rettentő sok lesz belőle. Ettől még lehet egy borzasztó fontos ember ugye abban, hogy valaki majd később hogy épít föl, akár egy bajnok csapatot.
Van, ahol várják, tehát biztos, hogy van olyan játékos, akiről tudják, hogy ő majd az NBA-ben nagyon jó lesz, de hát egyszerűen végig akarja járni a 4 év egyetemet. Én egyébként azért hiszek ebben, mert hogy beszéltünk, aztán múlt héten beszéltünk arról, hogy ma már sokkal profibb, sokkal szakmaibb, sokkal inkább hasonlít egy egyetemi háttér, egy egyetemi kosárcsapat háttere, valószínűleg egy profihoz, mint mondjuk 10-20 éve. De valószínűleg, ha megvan az NBA-es vezető részéről is egy olyan bizalom, hogy ők tudják azt, most nem tudom, hogy mennyire, és hogy ez mennyit nőtt az elmúlt x évben, de hogy valószínűleg sokkal inkább megvan az a bizalom, hogy ott tudják, mit csinálnak, és megvannak azok az eszközök, azok a gépek, azok az emberek, akik tudnak belőle csinálni egy szinte olyan játékost, oké, hogy nem játszik 100 meccset egy évben, megy oké, hogy más az ellenfél, de hogy amúgy sokkal inkább föl tudják őt hozni arra a szintre, mint hogyha egy év után jött volna.
Igen, de szerintem talán nem csak az érdekes kérdés ebben, hogy ők azt gondolják-e, hogy majd mit fogunk tudni kezdeni ezzel a fiúval. Már csak azért sem, mert ugye azért ennek ott van a másik oldala is, hogy lehet, hogy én azt gondolom, hogy nekem nagyon kellene ez a srác, de ha te előttem választasz a draften, vagy egyébként papíron mögöttem választasz, de megcsinálsz egy olyan trédet, amivel elém kerülsz, lehet, hogy te el fogod vinni azt a fiút, akit én egész addig dédelgettem magamba, hogy senki nem tudja, hogy ő milyen jó lesz majd, amikor az én programomból kikerül. Tehát, hogy egyrészt van azért egy ilyen, hogy ez egy rizikós dolog még várni. Másrészt azért ugye a játékosok, hogy mikor deklarálják a szándékukat, hogy jönnének az NBA-be, mert azért itt, aki már magas szinten játszik, azok között nincs olyan, aki azt mondja, hogy én itt az egyetem mellett elpattogtatok, és egyébként állatorvos szeretnék lenni, csak ha már lehet jó, játszani a csapatba, akkor játszom, és akkor onnantól kezdve viszont, amikor azt mondjuk, hogy milyen fizetések jöhetnek, és főleg tényleg a lottery-ben azért olyan fizetések vannak, amik igenis ezeknek a játékosoknak, főleg eddig, hogy azt mondjuk akkor, hogy ugye eddig az volt, hogy semmilyen pénzt nem kaphat egyetemi igen. játékos, most ez változik. Most azért igen, tehát hogy nyilván ez egy picit így simíthatja ezt a dolgot, de azért az nem lesz kompatibilis azzal, mint amit az NBA tud kínálni.
Hát nem, de ez most a játékos, tehát hogy...
Na, de azért a játékosnak felül... kell eldönteni, hogy én jövök-e. Ja, a csapat persze. Az utána húzhatja be. De igen, csapat szemszögből valóban van egy olyan biztosan, hogy megnéznek bizonyos programokat, és azt mondják, hogy egyébként ennek a programnak a játékosai ilyen-olyan-amolyan karakterisztikával rendelkeznek, mert olyan az edzőjük. Tehát nyilván mondjuk a Michigan Egyetemnek, vagy egyébként a Marquette-nek, ahonnan például ugye Jimmy Butler is kikerült, van egyfajta renoméja. Tehát ott nem csak azt mondják, hogy ez a játékos hú de ügyes, mint ahogy egyébként a hú de ügyes játékosok is ezekbe a programokba próbálnak bekerülni. És persze vannak olyanok, akik meg kis helyekről jönnek. Tehát most ugye a Pippen szokott lenni egy ilyen jó példa, hogy a Central Arkansas, vagy valami ilyesmi. Tehát akiknek valószínűleg az életben nem volt se előtte, se utána semmilyen
tervtelt játékos. Kör is a legnagyobb egyetemről jön.
Igen, hát mondjuk a Davidson sem egy olyan húzó név. De hogy ezzel együtt egyébként tényleg van egy ilyen, hogy milyen pozícióra, vagy milyen játékszerepre próbálnak téged draftelni. És akkor egyébként, akit mondjuk arra próbálnak, hogy te jó kiegészítő ember leszel, vagy akár egy jó hárompontos dobó leszel, hogyha az nem indul el nagyon, akkor azért könnyen ki tudsz esni
persze.
A ligából. Ez csak ugye arra vonatkoztatva.
Meg ugye az sem mindegy, hogy nem tudom, hogy ez is szempont-e, de hogy azt is valószínűleg figyelik, hogy ugye van egy ilyen statisztika szintén, hogy ki mikor, hány éves korban a legjobbak a játékosok. Valószínűleg azt is figyelik már, hogy hát jó, ha előbb jön, mert akkor még fiatalabb, és akkor, tehát itt nem úgy van, hogy hányadik szezonnál éri el a legjobb teljesítményét, hanem hány éves korban tud a legjobban teljesíteni, természetesen intervallumban. Tehát ez is biztos szempont, hogy hát gyere már, mert majd 5 év múlva leszel a legjobb, de nekünk addig fejleszteni kell, hogy amikor fizikailag a legjobb tudjál lenni, akkor már a játék tudásod is a lehető legjobb legyen.
És akkor még ugye nem is beszéltünk arról, hogy ezek az úgynevezett ablakok, tehát az intervallumok tulajdonképpen, amit mondtál, hogy a most levő keretemhez, vagy a most levő keretemben levő legfontosabb játékosokhoz képest, te korban oda fogsz érni, vagy már ki fogsz lógni. Ezt játékos cseréknél is sokszor látjuk, hogy mondjuk behúzunk egy olyan játékost, akire azt gondoljuk, hogy ő lesz a franchise playerünk, de nem most, hanem 3 vagy 5 év múlva, és egyébként mondjuk 5 évnél fog megnyílni az úgynevezett bajnoki ablakunk, tehát az az intervallum, amikor reálisan azt látjuk, hogy lehet valakiből bajnok esélyes csapat, és ehhez képest azokat a játékosokat már nem tartjuk meg, hát hogy most ne menjünk nagyon sokkal messzebb, ugye egy feltörekvő csapatot nézünk, idén beszélgettünk is az Oklahoma City-ről, tehát azt lehetett látni, hogy ők azért olyan játékosokat, akik időtávban, vagy időablakban nagyon kilógtak, azokat nem akartak nagyon megtartani, tehát most a Chris Paul-t mondjuk, vagy a Horfordot, és mind a kettő játszik még most is, és lehet, hogy fontos szerepet tudna játszani ebben a csapatban, de itt még egy picit későbbre tették azért talán az érést. Vagy...
Na jó, ezt a
tehát, ők most
172 azért... draft pickjük miatt is tették későbbre, mert tudták azt, hogyha mint a Vidán Parkban horgászat, hogy becsukod szemmel, kiszeded a kis halat, ők is következő 30-ból lesz 3 olyan, aki. Már hogy
igen,
ehhez számítanak.
Igen, na de ugye ehhez képest az lehet, hogy valójában most jelen pillanatban és persze hülyeség, amit mondani fogok, hogy nem érdekesek ezek a draft pickek, de az Oklahoma City-nek, ha nem lenne most semmilyen, vagy csak egy ilyen átlagos draftek állnának előttük az elkövetkező 6-7 évben, akkor is valahol egy félelmetes csapat lenne, hiszen most a liga második legfiatalabb keretével a nyugat első helyért állnak erős harcban, és most igazából azért csúsztak hátrább, mert az utolsó néhány meccsen a két kiemelkedően legjobb játékosuk nem játszott egyszerre. Egy olyan keleti
szinten. Egy meccsen csúsznak hátra, tehát hogy...
Igen, na de hogy még ez is benne van, és ráadásul azért egy olyan választéknál, amikor arról beszélünk, hogy New York, Boston, Philadelphia, Indiana idegenben mindegyik csapatnak, a Boston kivételével mindegyik csapatnak számít, a Boston meg ugye jelen pillanatban azért az alapszakaszban erősen elugrott a mezőnytől, mondjuk ezt ilyen nagyon szerényen megfogalmazva. Igen. Tehát, hogy itt azt mondták, hogy oké, de kimegyünk a két legjobbunk nélkül, és gyakorlatilag mindenhol meccsben voltak, tehát egyik sem az volt, hogy akkor megverték őket 50 ponttal, és akkor mondták, hogy jó, mindegy, majd ha visszajön a séj, mert nem ez volt. Úgyhogy ők sokkal előrébb vannak annál, mint ahova prognosztizálták őket, és ehhez képest ugye mégis az van, hogy azok a játékosok használhatók lettek volna, de nem kellettek. De most már idén mondjuk behúzták a Haywardot, oké, részben pénzügyi okokból, de mégiscsak az van, hogy azt gondolták, hogy egy idősebb játékos is itt most már lehet, hogy fog kelleni. De ez csak azért, hogy amit ugye mondtál, hogy bizony azt is összenézik, hogy a meglevő játékosaimmal korban passzol-e. És nem feltétlenül az kell, hogy ugyanolyan korú legyen, de még produktív legyen. Mert hogy ugye, amit most majd fejtegetni fogunk, vagy ha azt mondjuk, hogy átlagosan mondjuk egy All-Star-nak 12 éves karrierje van, azért azt is mondhatjuk, hogy 14 év fölött a játékosoknak az 5%-a tud bennmaradni.
15 év fölött 2%.
Tehát, hogy ez egyre jobban.
Ami azt jelenti, hogy senki. Hát 100-ból 2.
Igen, és azt a kettőt, azt egyébként az borzasztó könnyen azonosított.
És ugye ez azon, tehát
nem? Hogyha... Tehát, hogy ott azok hát persze, arra, ez... akiknek olyan státuszuk
tehát,
van, hogy
ez... a draft első köréből, nem tudom, 10 évig a fele marad, nyilvánvalóan az a fele, akik a jók, vagy lehet, hogy csak a harmada. És akkor még ezen belül marad majd a végén még a, mondjuk a 30-ak a harmada az 10, mondjuk a 10 évvel ezelőtti draftból, és abból a 10-ből meg... 2 maradt, tehát a 20%-a, aki 5 év múlva is játszik. Nyilvánvalóan, aki 15 év után tudsz beazonosítani, az vagy a leghíresebb, vagy az, aki tényleg egy valamiben nagyon jó, és a 20. csapatánál játszik, mert minden évben
arra, hát igen, vagy egyébként jó. Most akár mint a Horford, aki nem egy valamiben, de sok dologban.
Vagy hogy igen.
Jó.
De mindig valamire.
De igen, akit azért speciálisan tudsz használni, igen. És tényleg, mert hogyha itt különben azt mondod, a Horford, és csak azért, mert múlt héten ugye beszéltünk a New Yorkról, és ráadásul az egyik inzertünk Joakim Noah-tól származott, akinek egy csapattársa volt, és ők ott hárman a Billy Donovan edzette Floridában, amelyik ott két bajnoki címet is nyerte egymás után. Ott a Noah, a Corey Brewer, aki már másodedzőként ül egy kispadon, és a Horford együtt játszottak. Ehhez képest a Horford még mindig arra hajt, hogy legyen egy bajnoki gyűrűje, és ezt most nem pejoratíven mondom, tehát azért tényleg azt látjuk, hogy sok olyan elképesztően jó játékos van, aki soha nem jutott el idáig. A Horford nyilvánvalóan most már egy leszálló ágban, vagy szóval minden esetre egy csökkentett üzemmódban, de még mindig fontos szereplő abban az előbb említett alapszakasz liga első Bostonban. Tehát, hogy van egy ilyen jellegű az idősek felé, úgynevezett idősek felé igen. Is kitolódó dolog, de menjünk vissza megint szerintem a skála elejére, mert ugye a draftet azt most úgy nagyjából vizsgálgattuk, és hát úgy körüljártuk, az talán túlzás, de azért adtunk néhány támpontot ahhoz, hogy hogyan választanak a csapatok, de akkor ugye utána bekerülsz a ligába, és elindul az újonc szerződésed. És akkor itt megint csak az van, hogy ugye az átlagos újonc szerződések azok 4 évet tartalmaznak, és itt ez alatt a 4 év alatt azért a csapatoknak nagyjából valamilyen képet kell alkotniuk rólad, és különben azt kell, hogy mondjam, hogy ez az első 4 év, ez azért sok szempontból vízválasztó, vagy nagyon meghatározó. Tehát az, hogy valaki All-Star lesz-e, mondjuk, vagy hogy elérje azt a szintet, és az All-Star-ság szerintem itt azért érdekes, mert igaz, hogy mondjuk egy KCP nélkül a Denver nem az lenne, ami, vagy akár az Aaron Gordon, vagy a Porter nélkül, és a Gordon még persze az Orlandóban volt All-Star. A Murray-t mondjuk ide azért nem sorolom, mert ő még nem volt, de azért előbb-utóbb neki, igen, tehát ha nem lesz valami még súlyosabb sérülése, akkor ő előbb-utóbb ez nem tudja elkerülni. De hogy mondjuk egy ötödik ember, vagy egy negyedik ember, az ilyen szempontból, bár a bajnoki cím szempontjában nagyon fontos, de ha az első vagy a második, vagy az első és a második nem hozza azt a szintet, az All-Star-t, vagy az All-Star-nál még magasabb szintet, akkor valójában nem fogunk bajnok csapatról beszélni. Tehát ez még a sokat emlegetett 2004-es Detroitnál is így volt, hogy ők utána kapták meg a mindenki az elismerést, és akkor utána volt 4 darab All-Star-juk a következő évben. De azért ott azok a játékosok, azok igenis valóban hozták azt a szintet, és akkor is, hogyha egyébként a Billups, aki szerintem a legjobb játékos volt talán abban a csapatban, nyilván nem véletlen, hogy ő a 2004-es Finals MVP, azért ő egy szerintem a mintából sok szempontból kilógó ember. Tehát a Billups mondjuk a 9. szezonjában lett először All-Star, és hogy ez miért érdekes, az azért egyrészt, mert a 7. szezonjában már Finals MVP volt, és bajnoki döntőbe jutott, és bajnokságot nyert. De egyébként tényleg All-NBA, vagy egyáltalán All-Star szintre a 9. kerülhetett. Ez gyakorlatilag egy olyan kilógó adat statisztikailag, tehát most hozzá kell tenni, mi nyilván saját magunk által bányászott adatokból tudunk elsősorban dolgozni. Szerencsére sok minden elérhető most már az interneten, tehát ez nem azt jelenti, hogy nekünk kell kitalálni, vagy kártyából kell kivetnünk az adatokat, vagy strikuláznunk kell a tévé előtt ülve, hogy mi lesz, mint amit mondjuk 30 évvel ezelőtt kellett volna csinálnunk. De hogy ezzel együtt azért az látszik, hogy akik bekerülnek mondjuk az All-Star Game-re, azoknak a döntő többsége, mondjuk a 90x%-a, az a harmadik, ötödik szezonja között bekerül.
Hát igen, és akkor mondjuk el még egy statisztikát, hogy mivel az emberek átlagosan 24 és fél éves korukban kerülnek be az NBA-be, amúgy azért furcsa, mert az egyetemekről általában jóval fiatalabban kerülnek be, de nyilvánvalóan itt is benne van a öregen két meccset játszó 33 éves, vagy...
Ja, és akkor itt az csak egynek számít.
És akkor az nem meccsarányba van súlyozva, hanem az, hogy mikor, hány évesen játszotta az első meccsét, de hogy nyilvánvalóan összefüggés van a között, hogy hány éves korába kerül be, és hány éves idő, vagy hány éves korban tud a legjobban játszani. Ugye itt most csak arról beszéltünk eddig, hogy hányadik szezonban, de ugye azt is meg kell nézni, hogy hány évesen, tehát ha valaki 30 évesen kerül be, akkor nyilvánvalóan nem a 8. szezonjába fogja a legjobbat hozni.
Nem tudom, miért pont a 8-ban mondtad.
De hogy ez is fontos, tehát nem csak azért teljesít jól valaki a 34. évébe, vagy 5., 6., most tök mindegy, mert akkorra érik be, hanem mert akkor jut el abban a korban, ahol szintén a statisztikák alapján a legjobban tud teljesíteni.
Igen, mondjuk azért ezt azt mondanám, hogy alapvetően, amiről beszélünk, ott ugye ezek összesimulnak.
Abszolút összesimulnak, mert ha bejutsz 19 évesen, akkor nem tudom, a 7. évet be leszel 26 éves, és statisztikák szerint akkor úgy tudsz a legjobb fizikai teljesítményt nyújtani.
És hát egyébként ez, bocsánat, ez nem csak a statisztikák, tehát hogyha azzal támasztjuk sok esetben ugye alá, és az mutatja is ezt, hogy valós ez a feltételezés, de hát hogyha bármikorra visszagondolsz, mindig is az volt a mondás, ugye, hogy 25 alatt mondjuk, és akkor ez lehet, hogy az a mondás, hogy 26 alatt, vagy nem tudom, és lehet, hogy ez, hogy 24 alatt, de hogy ebben az időszakban még azért csikó vagy, tehát egyrészt fizikailag is még változol és nősz, másrészt pedig a tapasztalataid, a szellemi érettséged, az érzelmi érettséged, tehát azért ahhoz, hogy te egy olyan játékos legyél, aki elráncigál egy csapatot a döntőig mondjuk, vagy akár két playoff körön, vagy a bajnoki címig, hogy akkor a végső csúcsot mondjam, szóval hogy ahhoz sok mindennek kell együtt állnia. Tehát az nem véletlen azért, hogy másodéves játékosok nem nagyon szoktak bajnoki címeket besöpörni, és akkor nyilván mindenre van.
Várj, nem szoktak besöpörni, de azt se felejtsük el, hogy ez a Mint az előbb mondtam, hogy sokkal jobb munka folyik már a egyetemeken, valószínűleg a középiskolákban. Tehát ez folyamatosan csökken, és egyre csökkenni fog. Tehát lehet, hogy 20 év múlva a mostani 25 éves, az a 23 éves lesz. És ő beszélte, biztos vagyok, hogy a statisztikák alapján, tehát hogy egyre inkább lesz az, hogy olyan játékosok fognak többen kikerülni, akiket azonnal be lehet tolni, és értem, hogy te mondod, hogy olyanokat draftolnak, mert hogy akikről látják, hogy mennyi potenciál van bennük, de majd akkor mi a mi saját programunk alapján meg majd fölhizlaljuk, felerősítjük, megtanítjuk dobni, most tök mindegy, de szerintem ez egyre kevésbé lesz a jövőben.
Én ezt egy picit azért vitatnám, mert maga a rendszer azért valamennyire ellene szól ennek. Mármint, hogy ugye arról beszélünk, hogy a legrosszabb csapatok, és akkor mindegy, mennyire van kisimítva a lottery, de hogy a legrosszabb csapatok kapják a legtehetségesebb játékosokat, tehát az egy dolog, hogy neki meddig kell nőnie, de azért a körülötte levő környezetnek is, és a csapatnak, és a csapatkultúrának, és akkor mégis sok mindent lehet ugye mondani, annak is oda kell érni.
Ja, jó, ez
most a Wembyről azt látjuk.
Csak magáról a játékosról beszélek.
Oké, de hogyha megpróbáljuk lefordítani a csapat sikerre, vagy van, a Wembyről azért most azt látjuk, hogy ha nem lesz valami, nem tudom milyen tragikus esemény, akkor azért ebben a fiúban van egy-két év, egy-két nem olyan rossz év, mondjuk így, és akkor ehhez képest a Spurs mégis oké, most inspirált kosárlabdát játszanak, és most megvernek olyan csapatokat is, akiknek fontos lenne, hogy nyerjenek, de közben mégiscsak ez itt egy kicsit ez a vakszerencse kategóriában is van, és most nem leszólni akarom őket, de nyilvánvalóan azért az, hogyha valaki 20 győzelem alatt áll 77 meccsnél mondjuk, akkor azért azt nem mondhatjuk, hogy itt már minden rendben van, és jól le vannak rakva az alapok. Úgy, hogy egyébként abból a csapatból, a Wemby mellett valószínűleg még van, hát inkább 2-3, de lehet, hogy 4-5 olyan játékos is, aki egy,
igen, jó, de lehet,
aki egyébként egy komolyabb csapatban.
Lehet, hogy jövőre 50 meccset volna nyerni.
Minden lehet, de hogy ezzel együtt azért az egy nagyon ritka dolog szerintem, és pont így, akik meg ugye érettebbek egy kicsit, azok meg olyan csapatba kerülnek, ahol ők akárhogy is van. Tehát ha valaki most bekerül a Denverbe, vagy bekerül a Bostonba, vagy bekerül a Clevelandbe, vagy bekerül akár a Philadelphiába is, annak azért végig kell, ahhoz, hogy ő meghatározó játékos legyen, és hogy ő igazán sokat számítson ott, de egyébként azt mondom, ahhoz is, hogy bekerül a Memphisbe, aki ugye sokféle okból kifolyólag, de idén azért mondjuk azt, hogy meglehetősen alul teljesített, az, hogy ezeken a lépcsőkön átverekedje magát, és egy meghatározó játékos legyen,
na, jó, ez,
ilyen csapatokban
de hát nem,
az emiatt lesz jó, hosszabb.
Hát valószínűleg nem lesz. Tehát akit a Denver draftolni fog, vagy draftolt, egyrészt azért, mert bajnok lett, és alapszakaszba elől, és ezért a 20. helyen fog draftolni, de hát nem is az a cél, tehát ők most nem olyan játékos keresnek.
Nem az a cél.
Aki plusz 20 meccset hozzád, vagy győzelmet hozzáad.
Ez igaz, de a mi szempontunkból nézve, tehát amikor arról beszélgettünk, hogy egy játékos vajon korábban, vagy ifjabb korában fog-e tudni valakit elvinni bajnoki címhez.
Hát de a mi szempontunkból az ilyen csapatoknál ez nem derül ki. Megmondom, nem is ez a cél. Tehát ha valaki lehet...
Igen, csak azért mondom, hogy a másikaknál meg, tehát akik a skála másik végén vannak, tehát az úgynevezett rossz, vagy gyenge, vagy alul teljesítő csapatok, ott pedig a környezetnek is föl kell nőni, tehát hogy az
ahhoz... Hát, hogy föl kell nőni, vagy elmegy, vagy lehet, hogy 3-4 év után, hello. Mert igen, azt mondja, hogy én nem maradok itt, hiszen a többiek nem nőttek föl hozzá.
Igen, csak a pénz azért itt megint csak belejön azért.
Na jó, de rookie kontrakt lejár, stb.
Igen, de azért itt egyet több évet kapok, igen. Ha itt hosszabbítok, itt
jó,
20 millió dollárral, igen. Most mondtam valamit, mert ezt nyilván,
jó, hát innen nézve ez nem egy
a fizetési sapkának a megfelelő.
De innen nézve ez nem egy bonyolult kérdés, tehát én soha nem értettem, hogy kapok évi 26 millió dollár helyett 28 millió, nem tök mindegy, de ott... Nyilvánvalóan az egy évvel több, meg a pár millióval több.
Igen, de ott
az azért sokat számít.
Igen, de azért ott nem 2 millióról beszélünk szerintem, hanem egy ilyen hosszabbításnál mondjuk 15 és 30 között.
Már hogy a plusz év annyit jelent, igen. Igen. De maga az adott éven belüli növelés, az ott nincs nagy különbség.
Jó,
de jó, értem.
De szerintem azért van egy ilyen olvasata is ennek a dolognak. Na mindegy, ezt majd 20 év múlva leülünk és megnézzük, hogy lejjebb jött ez a korhatár. De minden esetre szerintem azt tényleg mondhatjuk, hogy a hogy ahhoz, hogy valaki eljusson, és akkor itt most tényleg azt mondom, hogy erre az All-Star szintre, arra ez a 3-5 év az, amit úgy igazából adnak. Tehát tényleg, ha az idei All-Starokat megnézzük, akik idén All-Starok voltak, akkor a két konferenciában összesen 2 darab játékos volt, aki az 5. idényében még nem volt All-Star. Mind a 2 érdekes módon a múlt heti témánknál, tehát a New York Knicksnél játszik. Egyiküket se a New York draftelte, ezt azért hozzáteszem. És amíg a Brunsonnak ez a 6. szezonja volt, addig a Randle-nek elvileg a 7., de ugye ezt is beszéltük, hogy neki az első meccs az egy szezonból állt, vagy egy meccsből állt, igen. Tehát, hogy valójában neki is a 6. szezonja volt, szóval nem csúsztak azért annyira, tehát ez kb. Nem tudom, a statisztikai hiba lehet, vagy valami ilyesmi. Tehát, aki azért ennyi idő alatt nem jut el odáig, azzal azért van valami gond. Szóval azért itt az első 4 évben ugye ki kell derülnie mindennek, és azért igazából azt mondom, hogy tulajdonképpen az első 3-ban azért a legfőbb vonalaknak látszaniuk kell. És tényleg, ahogy az előbb említettük, vannak játékosok, akik kilógnak ebből a mintából, vagy bármiért később jön el nekik az az elismerés, de hogy amikor a 4. éved letelik, a rookie contracted, addigra a csapatnak tudnia kell, hogy ő akar-e beléd investálni, vagy nem. Vagy legalábbis kell, hogy mutassa annyit, hogy ha nem is a te saját csapatod, aki meg fogja hosszabbítani a szerződésedet, aztán majd utána cserél el, de hogy valaki más lásson benned annyit, hogy elvigyen. Ezért is van az, hogy ugye a 3.-4. szezonban, akik nem olyan izgalmasak, vagy akiről a csapatuk ilyen vagy olyanoknak fogva lemond, azok átkerülnek egy másik csapatba, megnézik ott, hogy vajon másik környezetben meg tud-e felelni, akár azért, mert ők is draftelni akarták annak idején.
Hát jó, meg addigra már kiderül sokat több minden, mint az egyetem alapján, tehát ott már könnyebb belülni a használhatóságát, vagy az értékét.
Mint ahogy egyébként ugye az is megtörténik, hogy ha megnézed az elején, amikor bekerül valaki, akkor nem feltétlenül őt tekintik a csapat. Tehát ha nem nagyon padlón levő csapatokról van szó, és nem nagyon magasra értékelt játékosokról, akkor nem őt tekintik a csapat legjobbjának, de mégis elkezdik őt terhelni, elkezdik őt annak nevelni, hogy majd ő lesz a franchise player. Tehát azért amikor arról beszélünk, hogy az Aaron Gordon egy milyen jó játékos, és egyébként most itt párba kell, hogy állítsam egy picit a Wiggins-szel, akit szintén egykoron annak tekintettek, őt még magasabb szintre is tették volna, és aztán 2022-ben ő nagyon fontos volt ahhoz, hogy a Golden State bajnokságot nyerjen, de azért most vannak kérdőjelek, hogy vajon az volt-e a kiugró éve, mert most jelen pillanatban azért nem tudja azt a szintet hozni, amit akkor úgy láttunk, hogy akkor beáll, és akkor itt most megtalálta a komfortzónáját, de mondjuk az Aaron Gordon, őt is elkezdte az Orlando franchise playerként kezelni és annak nevelni, és most különben ennek egy csomó jó vonzatát élvezheti a Denver, mert hogyha az Aaron Gordont egy 4. embernek kezelték volna akkor is, akkor most valószínűleg nem nagyon tudna 3 pontos dobni, most se tud nagyon jól, de azért akkor
még ennyire sem tudna.
Ennél kevésbé lenne. Az, hogy adjon jó passzokat, az biztos, hogy nem lenne bent, mert neki a kezébe adták a labdát, és azt mondták, próbálkozzá. A Devin Bookerrel ugyanez történt. Azt mondták azoknál a félelmetesen rossz Phoenixi csapatoknál, hogy figyelj, úgy sincsen klasszikus irányító, aki megcsinálja, akkor legyen az, hogy te leszel az, a te kezedben van a labda. És oké, utána látszott, hogy ez így nem fog nagyon sokáig vinni, oda vitték a Chris Paul-t, aki megcsinálta ezt a részét a melónak, és nyilván a Booker tanult is tőle még 1-2 trükköt, de előtte azért az sokat számított, hogy ő bekerült olyan helyzetekbe, amik az akkori komfortzónáján biztos, hogy kívül estek.
Na jó, de hát akkor ez
és is ezáltal...
Ez is egy kérdés, hogy mi a jó egy játékosnak, hogy olyan helyzetbe kerülsz, ahol csak azt kell csinálnod, amiben eddig is jó voltál, vagy olyan helyzetbe kerülsz, ahol igazából a nyakadba várják a csapatot, és majd a csapatot formálod te a saját arcodra.
Hát igen, és hogy azért az is egy kérdés, hogy mikor van az, hogy te el tudod kezdeni a csapatot a saját arcodra formálni, és ahhoz milyen fázisokon kell végigmenni. Tehát ha megnézed mondjuk ilyen szempontból például Jokicnak, aki oké, hogy a Denver ott, amikor ő oda került, akkor egy középszerű csapat volt, de hogy a végére azért eljutottunk oda, hogy elkezdtek köré építeni, és neki nem volt ez, hogy nem úgy kapta a lehetőségeket, tehát azért neki az elején ugye azért is meg kellett küzdeni, hogy egyáltalán ő legyen a kezdőcenter, és hogy ő legyen az, aki marad, és a Nőrkics legyen az, akit elcserélnek. Tehát ugye oké, hogy ez egy teljesen kilógó eset, de mégiscsak azért de persze, az ő esetében...
Biztos, hogy van sok ilyen, amit igazából nem is vesz észre az ember, mert egészen más látunk sokszor kívülről, mint amit ott a stáb belülről.
De azért az ott érdekes lehetett mondjuk, hogy ott a stábnak a gondolkozás is hogy változott, tehát hogy őt egyértelműen nem arra vitték oda, ami lett belőle,
igen.
És még az első éveiben sem az volt a várakozás. Tehát amikor a Murray draftelték, ami ugye 2016, akkor szerintem még mindig az volt inkább az elképzelés, hogy na ez a hetedik választott fiú, ez majd hátha lesz elég jó ahhoz, hogy köré lehet építeni. És aztán szépen közben a Jokic megtette azokat a lépéseket, fokról fokra, azt kell, hogy mondjam, aminél kiderült, hogy nem, hát itt aki köré építünk, az ő. És ez még akkor is igaz, hogyha egyébként ők gyönyörűen illeszkednek egymáshoz a Murray-vel. Hogyha egy játékos ott tud maradni a csapatában, vagy akár, hogyha elkerül egy másik csapatban, de ott megkapja a lehetőséget, akkor tényleg azt láthatjuk, hogy így a harmadik, ötödik évben oda kell, hogy kerüljön All-Star szintre, és ha oda kerül All-Star szintre, akkor már van esélye arra, hogy esetleg tényleg meghatározója lehessen annak, hogy merre fog tovább menni az a hajó, hogy ott lesznek-e komoly playoff sikerek, hogy lesz-e döntő, hogy lesz-e esetleg bajnoki cím. Ebben ugyanúgy egyébként mondjuk, hogyha kivételeket keresünk, akkor azért én nem nagyon tudnék elmenni a Steve Nash mellett sem, aki egyrészt különben az All-Staroknál, akkor bocsánat, egyen visszább lépek, az All-Staroknál azért jellemző, hogy ők a lottery-ben lettek kiválasztva. Tehát ha az ideit nézzük meg, ugye, mert akkor tényleg ezzel példálózzunk, akkor nyilván a Jokic 41. volt, a Brunson 33.
Mindig lesznek kilógok.
A Maxi 21. Igen, de hogy ezen kívül mondjuk a Giannis meg a Kawhi Leonard, akik nem laterisek voltak, ők az utána következő
jó, de első, őket, tehát 15. laterisnek.
15. választások voltak, igen, szóval, hogy ott már nem is annyira egyértelmű, és itt akkor arra jutottunk, hogy az All-Staroknak, tehát elvileg a Liga krémjének, mondjuk a 6-8%-a tud jönni a laterin kívülről. Azért ez egy beszédes adat, azt gondolom. Azt mutatja, hogy ha ügyes vagy, és hogyha jól végzed a dolgod, és jól identifikálod a játékost, és jól képzed, akkor hát, juthatsz valahova.
Hát igen, és ugye visszagorva a korábban említetthez, ez azt, tehát, hogy a lotteriből valószínűleg azok, akik bennmaradnak hosszabb távon, azok lesznek az All-Starok, ha ezt így nagyon le akarom egyszerűsíteni. Tehát ha valaki 6. választottként, 4. választottként, 8-10 év után is ott van a ligában, az sokkal inkább lesz All-Star, mint akit 22-nek választottak.
Ez a legtöbb esetben igaz, de ugye itt megint csak tényleg a KCP-t mondanám,
lehet kivételeket hozni.
De akkor a Porterre és az Aaron Gordonra is igaz.
Meg azért én ennek az All-Star-nak, tehát az, hogy valaki egyszer All-Star lesz, az egészen más, mint aki 6-szor. Tehát, hogy, mert egyszer lehet az, hogy na már mindenki szeretné, hogy legyen, na jó legyen. De az csak egy ilyen jutalomjáték.
Igen, ez abszolút igaz, mint ahogy egyébként azért az is igaz, és akkor most megint egy picit csak visszamegyek itt akkor az évekre, vagy és most mindegy, hogy a ligában eltörtött, vagy a korát tekintve nézzük, hogy azért az All-Staroknál 30 év fölött ott egészen elenyésző, akik 30 év fölött lesznek All-Starok, de már a 28-nál...
Már hogy akik először
akkor lesznek. Bocsánat, igen, az első All-Star gémedet, és igazából inkább azt mondom, hogy a 28 fölött már ez nagyon ritka, és az, hogyha ott még lehet az, hogy van egy kifutott idényed, vagy valamiért megdicsérnek, mert mondjuk mit tudom én, a Kai Korver, aki egy nagy példa, hogy 33 évesen lett All-Star, de a Tyson Chandler is akár, aki a Dallas bajnoki címe után azért megkapta azt a renomét, hogy neki milyen nagy szerepe volt ebben, és ez segíthetett. De mondjuk ezen kívül úgy, hogy magától legyen, tehát ilyen sikerek nélkül, az mondjuk azt mondom, hogy a Dragic volt ilyen, két játékos, aki viszont sokat tudott utána, az a Millsap, aki 28 évesen lett először All-Star, és 4-szer tudott utána még lenni, és a Kyle Lowry, aki 6-szor tudott. Tehát, hogy oké, de ez, hogyha azt mondod, hogy ez az elmúlt 20-30 évben ezt a két játékost tudod mondani, akkor azért egy meglehetősen alacsony arányszámhoz jutsz, és ahhoz jutsz, hogy igen, olyan játékosok, akiknek azért tartott olyan sokáig, és ide egyébként a Billups is, és ide egyébként a Nash is besorol, akik úgy kezdték, hogy ők cserejátékosnak számítottak az elején, nem arra voltak kitalálva, hogy ők vigyék a csapatukat, esetleg még lökdösték is egyik csapatról a másikra őket, a Laurinál. Ez épp úgy igaz, mint mondjuk a Billupsnál. És akkor ilyen szempontból mindegy, hogy második körös volt-e, mint a Millsap, vagy harmadik választás, mint a Billups. Ezek a játékosok viszonylag hamar besoroltak egy olyan skatujába, ahonnan senki nem gondolta, hogy ki fognak jönni, de ők mégis kijöttek.
Vagy kirakták őket, vagy kihozták őket, vagy a szerencse arra lökte őket. Tehát ez utólag nagyon nehéz. Igen. De valóban kikerültek onnan.
Bennük azért mindenképpen az bennük volt, és nyilván kellett hozzá az, hogy bekerüljenek egy jó közegbe. Nyilván a legtöbbjüknél kellett az, hogy rájátszásban is megmutathassák magukat, mert azért ugye akármit mondunk arról, hogy hogyan tanul egy játékos, azt szerintem azt mindenkinél láthatjuk, hogy nagyon sokat tud számítani az úgynevezett playoff experience. Tehát az, hogy a rájátszásban is kipróbálhatod magad, és hogy a legnagyobb téttel bíró meccseken játszol.
Tehát úgymond komoly helyzetben.
Igen.
Nem és a tingli-tangli után.
Igen, de ez egyébként azért csúnya, mert hogy én sosem tagadom meg rendesen az alapszakaszt a 82 meccs miatt.
Ja, én abszolút.
De hogy te mondjuk abszolút, hogyha visszaemlékszünk arra, hogy mondjuk Rád Géber László mit mondott egy évvel ezelőtt nekünk, akkor ő ugyanúgy azt mondta, hogy igazából ő akkor kezd el fókuszálni, amikor jön a rájátszás, és nyilván nehezebb is követni a 30 csapat 82 meccsét.
Persze, van
és a Shaq is azt mondta, hogy majd elég a végén.
Na, igen.
Tehát, hogy nyilván ez is egy gondolkodásmenet, de hogy tök érdekes szerintem az, hogy a tanulásban is azt látni, hogy aki eljut odáig, és ott sok esetben egyébként, most akkor visszakanyarodok viszont a régi mániámhoz, hogy a playoffban el kell szenvedned legalább egy komoly pofont ahhoz, hogy te igazán bajnok esélyes lehessél, vagy hogy képes legyél arra, hogy föllépjél a legfelső lépcsőfokra, az itt valószínűleg benne van, mert addig azt gondolod, hogy én mindent megtettem, rajtam volt felelősség, én 82 meccsen keresztül dobtam 30 pontot, ez vagy az, vagy amaz történt. Azok a meccsek, ha elveszíted, na bum, a következő kijavított. Nagy számok törvénye alapján, ha te elég jó vagy, akkor eljuthatsz odáig. A 7 is egy nagy szám, ugye, hogyha úgy veszük, és fontos is, hogy nem egy meccses, tehát a play-innek ugye, mondjuk ez a pikantériája, vagy nem tudom, hogy egy meccsen bárki megverhet bárkit.
Így van. Tehát, erre szokták mondani, hogy nehezebb onnan kijutni, mint aztán egy jó, sokkal jobb csapatot megverni.
Mint ahogy hát ugye tavaly volt először az, hogy play-ines csapat komoly dolgot csinált a playoffban, ráadásul ez kettőre is igaz volt, a Lakersre is, és a Miami-ra is. De egyébként azért ott az szokott lenni, hát most az, hogy maradjunk csak annál, hogy a Chicago és az Atlanta, mert őket már tudjuk, hogy 9.-10. helyen fognak végezni keleten. Az egyikük az két meccset fog játszani a play-inben, és valójában ha az első meccsét
Másik meg kiesik.
Igen, de hogyha megnézzük, egyikük se méltó igazából arra, hogy a playoffba legyen az idei teljesítménye alapján. Ehhez képest az egyikük játszani fog azért, tehát lesz egy döntő meccse, ha azon a meccsen kijön nekik a lépés,
igen, akkor playoff.
Egy náluk jobb egész évben, 82 meccsen jobban teljesítő csapat ellen, akkor playoff. Szóval, hogy ez itt egy ilyen érdekes balansz. Na mindegy, ettől függetlenül, ha ezekkel a csapatokkal fordul
el. Na jó, de bocsánat, azért az előzőre visszatérve, mondjuk most keleten 4 meccs különbség van a második meg a 8. között. Tehát amikor mennyire vegyük komolyan az alapszakaszt, vegyük komolyan annyira, hogy bejussunk a rájátszásra. Most tényleg 4 meccs van 7 csapaton belül. Most ez azon fog múlni, hogy két dobás jobbra vagy balra esik, hogy te most 3. vagy 6. vagy. Tehát
na, de írtóztató darálás lesz azért, hogy 3. vagy 6. legyél.
Nem biztos. Hát hiszen
jó, ez most, ahogy a múltkor beszéltünk,
hiszen azt sem tudod, hogy most akkor
kit jobb
kapnod, vagy kit nem jobb kapnod, vagy igen.
Jó, hát a Bostont lehet mindenki szeretné elkerülni szerintem.
Valószínűleg
igen. Tehát az 5. az meglehetősen boldogtalan lesz.
Igen, az 5. lehet, hogy inkább
a 4. legalább azt mondja, hogy oké, de nekem az első meccsen pálya előtt.
Jó, de az 5. meg lehet, hogy inkább 6. lenne.
Ez így van.
Meg hetedik.
Ez így van. Na, de hogy...
Na igen.
Ezt már ugye beszélgettük. Tehát visszatérve a játékosokhoz, azért akkor itt azt látjuk, hogy ebben a 6., 7., 8. szezonjukban mondjuk. Tehát, hogyha azt mondtuk, hogy az 5. el kell jutniuk az All-Star Game-ig, akkor én azt mondanám, hogy az ezt követő 3 szezon az nagyjából el kell, hogy vigyen oda, hogy te All-NBA játékos vagy MVP lehessél. És ezt megint csak mivel támasztanám alá? Ugye azzal, hogy az idei All-Star-okat, hogyha megnézzük, aki ezek közül a játékosok közül MVP volt, az a 6., 7. szezonjában lett általában az. És akkor itt most már kezdünk közeledni, mert most eddig ugye onnan fogtuk meg, hogy All-Star, meg All-NBA, meg MVP, tehát ezek mind-mind egyéni címek. És hogyha az elején azt mondtuk, hogy azért mi valójában arra lennénk kíváncsiak, hogy mikor tudja egy játékos bajnoki címhez segíteni a csapatát, akkor itt kezdünk oda lépegetni, hogy a régi mániám az úgynevezett 8. szezon.
Mégis az egész műsor csak erre ment, hogy te elmondhassd azt, hogy a 8. szezon.
Igen, mondjuk ez egy kulisszititok, de valójában erre ment ki az egész. Ehhez a gombhoz kerestünk egy kabátot. De Fityéc lila gombja most
megtalálta kabát lett egyébként.
A maga kabátját. Szóval, hogy azért azt látjuk, hogy ez a 8. szezon, vagy a 8. szezon körüli, tehát hogyha megnézzük, akkor a most jelen pillanatban is aktív srácok közül, mondjuk a Giannis, az Anthony Davis, és a Jokic is a 8. szezonjában lett bajnok, mint ahogy a Kawhi Leonard, akinél ugye ez egy meglehetősen vicces sztori, mert ő a 3. szezonjában már Finals MVP volt, de azért ez a 2014-es Spurs, az még elsődlegesen azért nem hozzátartozott, még akkor sem, hogyha a döntőben valóban ő nyújtotta a legjobb teljesítményt, és ezért őt választották MVP-nek, de az a csapat, amelyik egyértelműen az ő nevével volt fémjelezve, és ahol ő volt a legnagyobb sztár,
Toronto, az a 8. évében volt. 2019
a 8. évében. És egyébként Shaq a 8. évében lett először bajnok. Szóval, hogy vannak ilyenek, és ha azt mondjuk, hogy a LeBron a 9. évében lett, a Jordan meg a 7. akkor némi matematikai átlagolással szintén ehhez a 8-es számhoz jutunk. Szóval én azért azt mondanám, hogy itt van egy ilyen góc. És persze itt is vannak kilógó játékosok, tehát a Garnett a 13. Novicki a 15. szezonjában nyert.
862 embert, aki kilóg, de inkább arra koncentráljunk, hogy a 8. év az azért egy fontos.
Igen, és akkor én természetesen vissza fogom hozni újra a Billapszat, akinek a 7. volt. De hogy tényleg, hogy ott van, így ez az az idő intervallum, nagyjából azt gondolom, amikor azt várhatjuk valakitől, hogy ő el tud húzni egy csapatot odáig.
És idén kitől várjuk?
Idén kitől várjuk? Mondjuk-e azt, hogy a Jokic a 9. szezonjában is megcsinálja, és a Murray a 8. szezonjában eleget tud hozzátenni?
Hát tud. A matematika?
Ez egyfajta közelítése a dolognak. De ugye lehet egy másik közelítése az is, hogyha megnézzük ezt a 2016-os draftet, és akkor ott, hát az, hogy a Ben Simmons volt az első, ez csak rossz májúságom tette bele a műsorba, ő nyilván nem lesz bajnok az idén sok különböző okból kifolyólag, elsősorban, mert a csapata nem lesz a playoffban, de a Sabonis például 8. szezonos, a Brandon Ingram 8. szezonos játékos, mind a kettőjüknél, bármennyire szeretem is őket, én azért nagy valószínűséggel nemet mondanék. Viszont van két olyan játékos, aki nagyon érdekes lehet ebből a szempontból. Az egyik a Joel Embiid, aki ugye az első két lefürdött szezonja után, vagy hát a, nem tudom, a rehabon töltött szezonja után, mégiscsak a 8. évében van most, és a másik a Jaylen Brown, ott ráadásul ugye egy erős dolog, hogy ő a 8. van, a Tétum meg a 7. Tehát hogyha megengedőnek bizonyítunk, és azt mondtuk, igen, hogy ez az a range a 7-től 9-ig mondjuk, akkor jó napot kívánok. Vajon ez az az év, amikor ők följuthatnak, amikor megvan hozzá a tapasztalatuk, a dekoráltságuk, a minden? Mert hogy itt ez most még talán nem is a
ez megint kabát és gomb lesz, tehát ezt utólag fogjuk majd hozzászabni. Amikor már azt tudjuk mondani, hogy na látod, ő megnyerte a 8. évében, és akkor én mondom, hogy jó, de hát ő meg nem nyerte meg a 8. évében.
Mondasz valamit, tehát valóban van egy ilyen fajta közelítés, és nyilván mi is alkalmazni fogjuk, mások is alkalmazni fogják ezt a dolgot, de azért azt mondhatjuk, hogy igen, ez az a kör, akinél alapvetően erről tudunk beszélni, hogy igazán komoly esélyt látunk arra, hogy megnyerjék a bajnoki címet, és hogy el tudjanak odáig jutni. És persze ez rossz hír mondjuk a Minnesota rajongóknak, meg rossz hír az Oklahoma rajongóknak.
Meg kell várni a 8. évet.
De akkor, hogyha megfordítjuk a dolgot, akkor azzal lehet őket biztatni, hogy ez már nincs olyan messze. Az Edwardsnak egy picit messzebb van mondjuk, mint a Shane-nek, de azért nincs a
Holmgrennek is elég messze van.
Hát a Holmgrennek is elég messze van. Valószínűleg nem ő lesz a prim hegedűs, akkor sem. Vagy ha igen, akkor vagy ő nőtt még egy nagyon nagyot, vagy pedig valami baj van. Na mindegy, de azért szerintem azt mondhatjuk, hogy a legnagyobb esélyeseinknél a legjobb korban lévő játékosok húzzák az igát, úgyhogy
ki fog derülni, hogy
ez másfél hónap múlva, vagy két hónap múlva látjuk, hogy mi történt. Addig meg mindenki gondolja azt, hogy okosak vagyunk, akkor majd megcáfol minket a világ.
Nem, akkor is ki fog derülni, hogy okosak vagyunk, csak majd a világot olyan szögből nézzük, hogy az derüljön ki.
Na, hát ez volt mára az Endrun Podcast. Jövő héten újra jövünk még a playoff előtt egyszer utoljára, és aztán onnantól az igazi szezon is elkezdődik.
Végre.
Szevasztok.
Sziasztok.